Szeretettel köszöntök én is mindenkit. A Szentírásból fogunk természetesen olvasni. Ki az, akinél van Biblia? Legyen szíves, emelje föl, jó magasra. Ez az. Hújjaj! Hújjaj! Biztos Bibliát fogtok olvasni? Jó, jó. Jó van. Nagyon különös, mert itt járt egy pár héttel ezelőtt egy fiatal ember először, és utána megszólítottam a folyosón, beszélgettünk, ahogy én azt szoktam csinálni. Lehet, hogy van, aki már menekül előlem, de ő még akkor nem tudta. És akkor kicsit beszélgettünk, és mondta, hogy neki kérdései vannak. És akkor mondtam, hogy jó, akkor találkozzunk valamikor. Nem jött még össze az a találkozó, mert lemondta, de mondtam, hogy mondanál egy kérdést azok közül, amik foglalkoztatnak. És azt kérdezte, hogy amíg ott elől az a valami történik, nem tudja a kifejezéseket, hogy igehirdetés, vagy áldásmondás, vagy valami, azt kérdezte, hogy amíg az történik, az jó, hogy a telefont simogatják? Mondom, valószínűleg a Bibliát, nem azt mondja, láttam, hogy nem. Nem kérdeztem meg, hogy itt látta-e, vagy valahol máshol, de elég nehéz volt erre válaszolni, erre a kérdésre. Aztán reméljük, hogy többet is lát majd. Szóval a Szentírásból fogunk olvasni. Ki az, aki az utóbbi egy évben olvasott a Prédikátor könyvéből? Aki az utóbbi egy évben valamennyit olvasott a Prédikátor könyvéből? Nem egy népszerű könyv, mert minden hiába valóság. Tudjátok, itt a nap alatt minden hiába valóság. Egyszer ültem a vonatom, tele volt jobbra-balra mindenhol, tele volt a vonat, szembe velem ült egy nálam mondjuk legalább 15 évvel idősebb férfi, és ezt úgy magyarázta, hogy kiköltözött a városokból valami falura, ahol 8-an laknak egy falu, mert minden hiába valóság, minden hiába valóság. A Prédikátor is megmondja azt, mert minden hiába valóság. Ki volt egyébként, aki a Prédikátor könyvét írta? Picit hangosabban. Salamon írta a Prédikátor könyvét, igen. És akkor úgy mondogatta, hogy megmondta, hogy minden hiába valóság, minden hiába valóság. És akkor egy darabig hallgattam, de aztán gondoltam, csak megkérdezek tőle valamit, és kérdeztem, hogy tisztelettel kérdezem öntől, ez tényleg így van, de azt tetszik-e tudni, hogy a könyve végén mit írt? Miért mit? Nem azt, hogy minden hiába valóság? És akkor elkezdtünk beszélgetni, és évekig tartó kapcsolat lett belőle. Hát a Prédikátor könyvének a végéről fogok olvasni most. De nem csak onnan, mert ha csak onnan lenne, akkor lehet, hogy az ebben az időben, amiben mi élünk, a kegyelem korszakában, az új szövetség korszakában, Krisztus megváltottaiként, az lehet, hogy egy kicsit kevés lenne. De onnan fogok most majd olvasni. És látom, hogy azért vannak fiatalok, olyan helyen kezdjük, ahol nagyon tetszeni fog a Prédikátor könyve. Ha valakinél Károli fordítás van, akkor a 12. fejezet első versétől, hogyha a református új fordítás van, akkor meg a 11. fejezet 9. versétől. A fordításoknál nem mindig odaosztották be ezeket a határokat, de erre jók, hogy vannak, a számozások könnyen megtaláljuk. Szóval most onnan fogok olvasni, de először imádkozzunk. Uram Jézus, én köszönöm neked azt, hogy a te irgalmadból, a hűségedből és a szeretetedből lehetünk itt. Köszönöm az én drága testvéreimet. Imádkozom azért, hogy add meg a kegyelmedből, hogy a te világosságodból merítsünk ma tényleg világosságot. Amen. Kezdem olvasni akkor. Tehát az a 11. rész, 9. vers a református újfordításban. Örvendez, ifjú, míg fiatal vagy. Tetszik? Tetszik. Légy jókedvű ifjúságod idején. Tetszik? És így szíved vágya szerint, ahogy jónak látod. De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged. Sehol nem mondja, hogy élj a bűnös kívánságodnak megfelelően. Lehet, hogy jön majd a nyári szünet, meg a nem tudom micsodák jönnek, de ez a felnőtteknek ugyanígy igaz. Mindjárt beszél róla, hogy a fiatalságban valami különös érték van, aminek lehet örülni, amit lehet élvezni. de nem sokára belehelyezi egy örökkévaló perspektívába. Nem csak abba, hogy nekem ma itt mi tetszene, vagy mi lenne jó. Mi az, ami élvezetet okozna. Belehelyezi egy örökkévaló perspektívába, és erre mindegyikünknek szüksége van. Mert ahogy, talán nem túlzás azt mondani, hogy hétközben megfeledkezünk arról, amit Krisztina, te mondtál az előbb, hogy milyen ragyogó Istenünk van, milyen fenséges, csodálatos és erős, erről is képesek vagyunk megfeledkezni. Sőt, van, aki azt mondja, hogy én azzal nem is tudok gondolni, mi van az örökké valóságban, nekem itt és a most kell. De abból feldülés meg betegség lesz. Itt azt mondja, nézd csak, ilyen egy örökké való Isten, aki azért, amit élsz, egyszer majd maga elé hív. Én annyira szeretem az élő Istenben, hogy ezt a maga elé hívást szinte ítéletre hív időnként oda, megteszi a földi életünk során. Aztán folytatja tovább. Távolítsd el szívedből a bosszúságot, és tarts távol magadtól a rosszat, mert az ifjúkor és a fiatalság mulandó. Nézzetek rám, fiatalok! Látjátok, hogy az ifjúkor mulandó? 10 évvel ezelőtt még úgy lenyomtalak pingpongban. 15 évvel ezelőtt még lenyomtalak pingpongban. Mit csinálni? Ugye? Ez ifjúkor mulandó, ezt mint tudjuk. Erről beszél egyébként majd gyönyörűen a következő részben. Gondolj, gondolj! Emlékezz meg rá a teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és nem, el nem érkeznek azok az évek, amelyekről ezt mondod, nem szeretem őket. És innentől kezdve valami olyan gyönyörűséges leírás lesz, hogy nem tudom, van-e a világirodalomban ennél szebb. Nézzétek csak, még el nem sötétedik a nap világa, meg a hold és a csillagok, meghalnak a szüleink, és újra felhők nem érkeznek az eső után. Akkor reszketni fognak a ház őrei, a kezek és a vállak, támolyognak az erős férfiak, a lábaink, megállnak az örlő lányok, mutatom, aki nézi, mert kevesen vannak. Az az ismerősöm azt mondta, hogy ha már csak úgy vannak a fogak, hogy nincs szembe kettő egymással, akkor már neki nem volt csak egy lógot lefelé. De még él, még él. Mert kevesen vannak, és elhomályosulnak az ablakon kinézők. Olyan gyönyörű kép az elmúlásunkról. Bezárulnak az utcára nyíló ajtók, elcsendesül a malom zúgása. Fölkelnek a madárszóra is, és elhalkul minden énekszó. Ma nálunk a fecskék reggel 4:07 kezdtek csivitelni jó hangosan. És néha az ember azt gondolná, bárcsak vissza tudnék aludni. Olyan gyönyörű, látjátok, milyen gyönyörű. Konkrét, precíz, de olyan gyönyörűen beszél valamiről, amit mi nem szeretünk. Amit mi nem szeretünk. Még egy kis emelkedőtől is félnek, és ijedeznek az úton. Gabikának mondtam, hogy nekünk még lépcső visz fel a hálószobánkba, de lehet, hogy egy pár év múlva majd már nem szeretnénk felmenni azon a lépcsőn, meg lejönni. Nem nagyon esik távol, amiről beszélünk, ugye? Mulandó az ifjúság, meg a fiatalság. A mandulafa kivirágzik. Milyen virága van a mandulafának? Rózsaszín, vagy fehér? Fehér. Mikor szép fehér lesz itt. A mandulafa kivirágzik, a sáska nehezen vonszolja magát. És mit sem ér a fűszer, mert elmegy az ember örök otthonába, és az utcán körös körül siratók járnak. Gyönyörű kép. Végül elszakad az ezüst kötél, összetörik az arany pohár. A korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba. A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt. A lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Két gyönyörű kép, az egyik az ezüst fonálon, az arany pohár, amit az olajat tartja, valószínűleg a gazdagok házában lehetett ilyen világítás, a szegényekében nem. Nem válogat, azt mondja, a gazdagnak is, és a szegénynek is. Az olaj is, mint az élet, vagy a kút, az élő víz forrása, mint az életképe. Véget ér. A por visszatér a földbe. Onnan vétettünk, porból vagyunk, porrá leszünk. Gondoltam itt, június elején megvidámítalak benneteket egy kicsit. A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Látjátok, hogy az elején a fiataloknak mondott valamit, amit szerintem nem csak a fiataloknak mondott, hanem nekünk, akik már régen voltunk fiatalok. Nézd az örökké valóság szemszögéből az életedet. Nézd az örökké valóság szemszögéből az életedet. Egy örökké való Istenünk van, aki foglalkozik velünk. Tovább mond még néhány dolgot. Igen, nagy hiába valóság, mondja a prédikátor. Barátomnak, vagy az ismerősömnek igaza volt. Megint az van a végén. Igen, nagy hiába valóság, mondja a prédikátor. Minden hiába valóság. Salamon életéről csak egy kicsit mondanék. Egészen fiatal volt, amikor Izrael királyává lett. Van, aki azt mondja, hogy 17-18 éves. És akkor Isten egy éjszaka megjelent, és kér tőlem valamit. Nem akármikor egyébként, majd nézzetek utána, nem akármikor történt ez. Kér tőlem valamit, és ő bölcsességet, vagy a rád figyelni tudó szívet kért. És azt mondja Isten, na ez nekem annyira tetszik, nem kértél gazdagságot, hatalmat, ezeket is megadom. És olyan bölcsessége lett, hogy 7 országból jártak megnézni meg a gazdagságát. De valahol valami történt ezzel a csodálatos emberrel, és egyszer csak annyi felesége lett, hogy bárkinek túl sok lenne. Pedig az Isten igében ott volt, hogy ne legyen a királynak sok felesége, meg ne vegyen idegen népek közül való, mert el fogják hajlítani, vagy fordítani a szívét az élő Istentől. Vele így történt. És azt gondolom, hogy itt idős korában az ember visszanézett, és azt mondta, figyelj, éjnek a kívánságod, de nehogy úgy járj, mint én. Nehogy úgy járj, mint én. És Isten nélkül tényleg minden hiába valóság a nap alatt, és a napon túl, a nap fölött, az örökké való Istennel. Lesz rá mindjárt az új szövetségből válasz, és azt majd azért mondtam, hogy szeretném folytatni, nem itt abba hagyni. Minden esetre még van néhány vers innen. Bölcs volt a prédikátor, és azon felül a népet is tanította ismeretre. Gondolkodott, kutatott, és sok példabeszédet szerzett. Igyekezett a prédikátor arra, hogy értékes mondásokat találjon, és őszintén leírta az igaz mondásokat. Ma is élünk a példabeszédekből is, meg a prédikátorból is. És még egy, amit ő írt, és benne van a Bibliában. Ugye milyen gyönyörű az énekek éneke. Őszinte leírta az igaz mondásokat. A bölcsek szavai olyanok, mint a tüskék, és azoknak gyűjteménye olyan, mint az egymás mellé levert cölekek, amelyek egy pásztortól valók. Ezeken felül, fiam, fogadd meg az intést. A sok könyv írásának nincs vége, és a sok gondolkodás elfárasztja a testet. Aki érettségire készül, vagy vizsgára, azt most egy kicsit tegye félre egy időre. De az igazság tartalma akkor is megvan. Mindezt hallva, és itt a konklúzió, ezt mondja, egy egész élet után, Istentől kapott bölcsességgel, és kutatva, és figyelve a dolgokat, mindezt hallva a végső tanulság ez, féld Istent. És tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége. Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az. előtte leplezetlenek vagyunk most is. Tudjuk, de egyszer ez majd olyan világos lesz, mint a nap. Lehet, hogy erről egy egész alkalmat kellene mondani, mit jelent az Istenfélelem. Mit jelent az Istenfélelem, amiből Krisztina néhányat felcsillantott a dicsőítés alatt. Milyen az az Istenfélelem, amikor olyannak látjuk, amilyen ő valójában. Amikor hódolatteljes tisztelet van bennünk. Amikor az imádságon, mindamellett, hogy egy bizalmas találkozás azzal, aki a legjobban ismer és szeret, a mennyei atyámmal, mindamellett egy hódolatteljes, egy tiszteletteljes közeledés felé. Amikor az Istenfélelem meghatározza a hétköznapjainkat, hogy mi az, aminek örülünk, mi az, ami tetszik, mi az, amit élvezetesnek találunk. Ígértem, hogy máshonnan is olvasok, mert itt nem szeretném abba hagyni, meg ezt túl sokat mondogatni se, szerintem annyira világos. Zsidókhoz írt levél 9. részéből az első új szövetségi idézet. Amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, látjátok, mennyire összefügg az ószövetségi, meg az új szövetségi látásmód? Elrendeltetett. Ez így van. Egyszer meghalnak, és aztán oda megyünk Isten elé. Nincs purgatórium, nincs reinkarnáció. Egy csomó mindent lehet ebben világosan és tisztán látni. Mindegyikünk egyszer én is meghalok, azután pedig ítélet következik. Ha nem folytatódna, ezt felolvasni sem elném. Úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. A téves vágyaink, meg a kívánságaink, amik bűncültek bennünk, azokat Isten a kereszten az ő tökéletes, ártatlan, bűntelen fiára helyezte. Krisztus egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Ha tőled megkérdezem a jövő héten, mi van a bűneiddel? Tudod ezt mondani? Krisztus elvette. Az áldozatában elhordozta. Teljes és örökké való bűnbocsánatot kaptam rá. Amit elszúrtál a múlt héten, ugyanebben itt, ott van, Krisztus áldozatában benne van. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni dicsőségesen. Kiknek? Mindenkinek? Akik várják. Akik várják az üdvösségükre. Mert ha te tényleg ismered őt, akkor várod. Mikor jelensz meg? Korábban volt szó erről, hogy az üdvösségnek több része is van, most nem mondom el újra, de az üdvösségünk akkor lesz igazán teljessé, amikor szemtől szembe láthatjuk őt. Megjelenik majd. Péter második levelében azt mondja, elméteket felövezve, teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Ez azt jelenti, hogy amikor ő megjelenik, akkor még mindig szükségünk lesz a kegyelemre. Az utolsó restauráló, az utolsó helyreállító, az utolsó kipucoló kegyelemre is. Mert akkor sem leszünk bűntelen tökéletesek. De azt mondja Péter, az elmédet, ez egy szellemi harcban legyen az elméd felövezve, teljes bizonyossággal reménykedj abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus megjelenésekor kapsz. Mert azt hoz akkor is, amikor megjön az övéinek. Azoknak, akik hisznek ő benne, akik alárendelték neki az életüket, akik Krisztus követésében járnak és élnek, akik a bűneik bocsánatát átélték, és a Szentlélek által újjászülethettek. mert olyan fájó, hogy aki nem, őre pedig az örök ítélet vár. Az előbbi leírásnak, az elmúlásnak a leírása, amit a Prédikátor könyvéből olvastam, az körülbelül olyan, mint amikor egy ház romossá válik, aztán egyszer csak por lesz belőle. Az új szövetségben is az életünket, vagy a testünket, ha nem is házhoz, de sátorhoz hasonlítja. És teljesen jogosan. Ez egy átmeneti időszak itt. Nem az igazi otthonunk. Itt csak sátorozunk. Mint ahogy Ábrahámról azt olvastuk, hogy az ígéret földjére megérkezett, és sátorozott, és oltárt épített, és sátorozott, és mit sátorozott mindig? Azt mondja róla a zsidókhoz írt levélben, mert várta azt a várost, amelyik nem ember kéz alkotta. Mi is csak sátorozunk, nem ez az igazi otthonunk itt. Erről a sátorról a 2 Korintus 4.14-től olvasok hosszabban. 2 Korintus 4.14. Gabi, én sajnállak. Néha megpróbálom visszafogni magam, hogy lassabban beszéljek. Mert tudjuk, 2 Korintus 4.14, tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, mint amihet az előbb olvastunk, emlékeztek? Fogak, szemek, fülek, kezek, lábak. Nekem néha úgy mondja a testem, hogy 56, 56, 56. Pál apostol azt mondta, én az öreg Pál, nem tudom neki mit mondogatott. Vagy János apostolnak Patmos szigetén mondogatta, 90, 90, nagyjából abban a magasságban, 90. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Olyan, aki ezt éli, tudja. Aki ezt éli, tudja. Milyen az, amikor az Isten világosságában, a vele levő kapcsolatban, a Szentléleknek a szeretetteljes, törődő foglalkozásában a belső emberünk, az a belső, megújul napról napra. És ott előtte lehetünk gyengék, meg törékenyek, mert néha olyanok vagyunk, mint a tojás. Kívül kemény, belül meg olyan gyenge, olyan törékeny, olyan lágy és sebezhető. De az Isten előtt lehetünk törékenyek, gyengék, elesettek. És akkor tud foglalkozni, és akkor tud, meg tudja ezt tenni, hogy a belső ember annak ellene, hogy a külső romlik. De a belső megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, ennyi a földi élet, minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Látjátok az örökkévalóság perspektíváját? Ha valaki sokat szenvedett a hitért, Pál apostol sokat szenvedett a hitért. Amikor Anániás elment hozzá, 3 nap, 3 éjjel nem evett, nem ivott, imádkozott, és Isten odaküldte, és mondd meg neki, hogy milyen sokat kell szenvedni az én nevemért. Üdvözlünk a családban. Akarsz még keresztény lenni? Sok nyomorúságon át kell nekünk bejutni az Isten országába. Ilyeneket mondott Pál a kis gyülekezetnek, ahol járt. De azt mondja, ezek a szenvedések, ezek csak olyan rövid, ahhoz az örökké való dicsőséghez képest. Nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Örökké való perspektíva. Mert a láthatók ideig valók. A láthatatlanok pedig örökkévalók. Az 5. fejezettől olvasom tovább. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk. Egyszer egy NASA tudóst hallottam előadást tartani. Itt is járt nálunk. És azt mondta, hogy az állatoktól például abban is különbözünk emberek, hogy tudjuk, hogy az életünknek egyszer vége lesz, hogy egyszer meg fogunk halni. Az előadás végén lehetett kérdezni, és akkor én megkérdeztem tisztelettel, hogy ön hogy készül a halálára? Gyönyörű válasz volt. Gyönyörű válasz volt. Olyat, amit egy istenfélő ember, aki az Úr szolgálatában leért. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. De ez akkor se tetszik nekünk, ugye? Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat. Értitek? Nem szeretnénk a halálon átmenni. Vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, hogy ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek. Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, mint hogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Kétszer is elmondja. Hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, a lélek zálogát adta nekünk. Olyan, mintha előre a mennyből foglalóként adta volna az Isten gyermekeinek a szent lelket az életébe. Nem csak erre, előre adott valamit a mennyből itt a földi élethez. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, és nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk elköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Mondogattad ezt a héten? Szeretnék ebből a testből kiköltözni, és hazaköltözni az Úr. Mondogattad ezt a héten? Nem hiszem, én se. Nem szoktuk mondogatni, de az örökkévaló perspektívából nézve ez a gyönyörűség benne. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Felolvassam még egyszer a prédikátorból az első pár verset, amire kérdeztem, hogy ez tetszik, ez tetszik, ez tetszik. Itt van rá egyfajta válasz is. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, most nem Szombathelyről valahova máshova, hanem ebből a testből kiköltözünk, kedvesek legyünk ő neki. Ezért törjük magunkat. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélő széke elé. Hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Az üdvösségünk egyedül hitáltal, kegyelemből van, nem a cselekedeteinkért. De ha igazán hiszünk, akkor abból lesznek cselekedetek. Abból lesz életváltozás, abból lesz egy ilyen belső sóvárgás, meg vágy, hogy annak a csodálatos Krisztusnak kedves legyek. Látjátok, milyen szorosan összefüggenek ezek itt egymással. Majdnem ugyanazt mondja el, csak egy kicsit másképpen. Még inkább az örökké valóság perspektívájából. Szeretnék egy igeverset most kiemelni, ami talán első látásra hozzá is kapcsolódik, meg nem is ahhoz, amiről eddig beszéltem. A bűn zsoldja a halál. Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ez annyira drága, meg fontos, hogy a legtöbben ezt itt kívülről tudjuk ebben a teremben. A bűnnek a fizetsége. Ezt érdemeljük. Ezt megérdemeljük. ezért megdolgoztunk, meg is dolgozunk. A halál. Most nem csak a fizikai halálról van szó, amikor a testből a lélek kilép, hanem az Istennel való kapcsolatnak a halála. De ezt mind felülírja, hogy Isten, mivel ezt látja és tudja, ezért ajándékba adja az örök életet, ingyen ajándékba. Ezt tudjuk, és sokszor a hitéletünk indulásakor nagyon-nagyon sokat jelent, de később is így van ám, hogy a kegyelemből van a mi üdvösségünk, a megtartatásunk. Isten ingyen ajándéka, mert tudja, hogy olyan érték, hogy abban nem tudunk beletermelni, nem tudjuk kipasszírozni magunkból. Ha most itt Sanyinak azt mondanám, hogy neked adom ezt a sportszeretet, ha csinálsz 3 fekvőtámaszt. Sanyi megcsinálja 3 fekvőtámaszt, és megkapja a sportszeretet. Akkor az ajándék? Az ajándék? Nem. Vagy azt mondom neki, Sanyi, olyan komolyan figyeltél, látom, hogy lapozgatod a Bibliádat, nekem tetszik, hogy hoztál is, meg készültél a mai istentiszteletre, nem csak bejöttél az ajtón, hanem készültél is. Neked adom ezt a sportszer. Ez ajándék? Ez sem. De ha azt mondom neki, hogy szeretlek, és neked adom ezt a sportszeretet. Értitek? A kettő között nagy a különbség. Vagy az emberi teljesítmény van benne, vagy az isteni szeretet van benne. Itt pedig erről beszél. Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ha még nem a tied, lehet ma. Lehet ma. El tudod ismerni, hogy a bűneim engem tönkretettek. Vagy ha még nem teljesen tönkre, majd tönkre fognak. Krisztus az ártatlan, a tökéletes, ezért áldozta fel magát, hogy átvegye a te bűnödet meg az enyémet. Nem maradt a sírba, feltámadt. És kész az ő felülről való életét megosztani azzal, aki azt mondja neki, gyere, Uram Jézus, odaadom az én nyomorult életemet, és kezdj vele valamit, amit te jónak látsz. Neked adom az életemet, légy annak az ura és gazdája, és formáját olyanná, amilyenné te akarod. Hiszem, hogy meghaltál értem a kereszten, és feltámadtál. És akkor elindul az örök élet, ami kiteljesedik akkor, amikor majd visszajön értünk. Szeretnék tovább az elmúlásról, meg a halálról még azért beszélni. 1 Korintus 15.50-től fogok olvasni, vagy 8 verset. 1 Korintus 15.50. Azt mondom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. A romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Nem fogjuk bevinni így ezt a testet. Ez romlandó. Íme titkot mondok nektek. Ez a misztérium, ez egy olyan igazság, ami mindig megvolt, de még nem volt felfedve, nem volt kijelentve. Itt most kijelentés történik róla. Íme titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan mindnyájan meghalni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig, mondja Pál, akik élünk, elváltozunk. Ez a pillanat még nem történt meg. Akkor Pál tévedett volna. Úgy várta vissza Krisztust, hogy még az én életemben. Nem tévedett. Nekem tetszik, amikor valaki visszakérdezett, és azt kérdezte, hogy mi van, ha Isten azt akarta, hogy Pál azt higgye, hogy az ő életében még visszajön. Mi van, ha Isten azt akarja, hogy te azt hidd, hogy még a te életedben visszajön Krisztus, és a halottak átalakulnak, Krisztus megdicsőült testéhez hasonlóvá válnak, és mi, akik élünk, egy szempillantás alatt Krisztus megdicsőült testéhez hasonlóvá változunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Ez illik a mennyei örökké való élethez. A feltámadáskor lesznek, akik így támadnak fel, a mennyhez méltó és oda illő testben, és akik Krisztus nélkül haltak meg, és visszautasították az ő kegyelmét, akkor valahogy egy olyan testben támadnak fel, ami meg az örök kárhozathoz való, és odaillik. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva. Teljes a diadal a halál fölött. Halál! Hol a te diadalod? Halál! Hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény, de hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ha netán ránk vicsorít, és azt mondja, halandó, összeroppantalak a kezemmel, akkor azt tudjuk neki mondani, hogy attól én csak nemesebb, szebb, meg jobb leszek. Nagyon nehéz azt a mulandóságot megélni emberként, amiről az elején a Prédikátor könyvéből olvastam. Hogy vannak dolgok, amiket el kell engedni, és már nem tudjuk tovább csinálni, vagy nem úgy tudjuk tovább csinálni. De valakivel beszélgetve arra jutottunk, hogy Isten azért teszi ezt így, hogy egyre inkább oda vágyakozzunk, hogy az igazi értéket ott lássuk nála. Lehet, hogy valakinek még csak a fociról kellett lemondani. Lehet, hogy van, aki a szakmájában már kénytelen hátrébb és hátrébb menni, mert nincsenek meg azok a képességei, amik megvoltak korábban. Ez nem baj. Ez nem baj. És vannak olyanok, akiknek Isten egész különleges, dicsőséges módon megadja, hogy öregségük is hihetetlen csodálatosan egészségesek legyenek. De ő valószínű nem jobb, meg nem nagyobb hitű, meg nem erősebb hitű, mint a másik. Vagy legalábbis nem ebből derül ki. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? Kivégzéssel szembenézve ilyet mondani, ismeritek, autóban a család megy, berepül a darázs, és akkor sikoltozik az egyik gyermek, aki egyébként allergiás rá. És egyszer csak az édesapa valahogy elkapja vezetés közben. De aztán valahogy megint kiszabadul, és akkor folytatódik a sikoltozás tovább újra. És azt mondja, hogy nem kell már félni, nézd csak, itt van a fullánki a kezemben. Neked már nem tud ártani. Lehet, hogy biológiából most megbuknék, de a lényeget úgyis értitek. Krisztus azt mondta, a halál fullánkja bennem van. A kereszten a te bűneidnek a terhét, a nyomorúságát, az igazi fullánkját a kezem átszegezték, érte? És nézzétek csak, erre a hiába valóság, minden hiába valóság, ennek a folytatása, amiről most beszélünk, örökké való perspektívában a következő verset nézzétek meg, milyen gyönyörű. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Ami szolgálatot átvettél az Úrban, abban tarts ki, abban állj meg. Lesz vihar? Lesz. Néha meg kell pihenni? Meg kell pihenni. De állj meg szilárdan, buzgolkodj az Úr munkájában. Egy kép, Dávid, amikor megtartotta a népszámlálást, Isten egy ítéletet hozott oda, és a pusztító angyal elindult, most nagyon rövidre veszem a figurát, jó? Jön a pusztító angyal, és megáll Jeruzsálem felé kinyújtott karddal. Dávid meg kimegy Arauná szérűjére, de először az történik, hogy ez az Arauná négy fiával éppen a mezőn dolgoznak. Ezek négyen kereket oldanak és elfutnak, mert látják a pusztító angyalt. És Arauná nem fut el. Onnan tudom, hogy pár sorral később meg azt olvassuk róla, hogy amikor Dávid megérkezett oda, hogy áldozatot mutasson be, akkor jött ki a cséplésből, a munkája, akkor jött ki. Körülbelül ez szilárdan megállni és buzgókodni, mint Arauná. Ott a pusztító, nekem dolgom van, én ezt csinálom tovább. Fiúk elmenekültek, annál inkább dolgom van, és csinálom tovább. Néha így nézünk szembe, akik az Úr szolgálatában vagyunk dolgokkal. Meg néha el is futunk. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. A Krisztustól átvett munka és a Krisztusban végzett szolgálat, ami elsősorban neki szól és nem nektek. Neki. És akkor ez az utolsó, jó? Mert a szolgálat, meg a munka, meg a feladatok, ez a legutolsó vers. Pál apostol ilyet mert mondani, és még le is írta. Nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Ez teljesen világos, hogy csak így érvényes ez a mondat, sehogy másképpen nem. Ha kicserélem az élet, nekem az élet, mondjuk, a szerelmünk, akkor a meghalás, veszteség. Nekem az élet a házasságunk, vagy a gyermekeim nevelése, akkor a meghalás, veszteség. Nekem az élet a karrierem, a művészi sikereim, vagy bármi, akkor a meghalás, veszteség. Ha nekem az élet a gyülekezeti szolgálat, akkor a meghalás veszteség. Ez sehogy másképp nem lesz érvényes és igaz ez a mondat, csak úgy, ahogy ott van. Ezt az egy mondatot szeretném, ha hazavinnétek ma. Nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Kezdjük előről. Örvendez, ifjú, míg fiatal vagy. Légy jókedvű ifjúságod idején, és ne gondolj arra, hogy itt Laci a halálról beszélt. És élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod. Ugye, hogy igaza van? Amíg fiatal vagy, az Isten közelében ne a saját eszedre támaszkodj, bízd az Úrban teljes szívből, és akkor úgy fogja irányítani a szíved vágyát, meg a kívánságaidat, hogy hozzáigazodnak. Hozzáigazodnak. Aki meg teheti, legyen örök ifjú. Uram Jézus, köszönjük neked, hogy ezekről a fájdalmas, nehéz, mégis örömteli és dicsőséges dolgokról olyan módon beszélhetünk, amitől reménység, hit, világosság támad az életünkben meg a szívünkben. Tiéd legyen érte, Uram Jézus, a dicsőség. És add meg nekünk, hogy itt, akik itt vagyunk ma, elmondhassuk tényleg igazán, hogy nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Érted, miattad. Amen. Thank you.